Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét Roberta Metsolát választották meg az Európai Parlament elnökének. A 720 fős testületben 562 szavazatot kapott. Az Európai Néppárt máltai politikusa újabb 2,5 éven át töltheti be a tisztséget. Több tagállam is ellenzi Ursula von der Leyenék magyar elnökséggel szembeni tervét. Karnehammer osztrák kancellár a vitával kapcsolatban arról beszélt, hogy Orbán Viktor tabut döntött, amiről beszélni kell, de erre válaszul nem lehet egy másik tabut megszegni, tehát nem kell bojkottálni a soros elnökséget. Hollandia eseti alapon fog dönteni arról, hogy részt vesz-e a Magyar Uniós elnökség rendezvényein, a hivatalos bojkottot elutasítja, közölte Dick Schoof holland miniszterelnök. Luc Frieden luxemburgi kormányfő a napokban találkozott holland kollégájával, és sajtónyilatkozatában határozottan ellenezte a Magyar Uniós elnökség találkozóinak bojkottálását. Az ügyet a békemisszióban tett moszkvai látogatás indított el, amikor Orbán Viktor Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. Elfogadhatatlan, hogy egy országot azért bélyegezzenek meg a transzatlanti közösségben, mert a béke érdekében folytat tárgyalásokat és a diplomáciai csatornák nyitvatartása mellett érvel, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter arról számolt be, az ENSZ biztonsági tanácsának jelenlegi orosz elnöksége ülést hívott össze a globális biztonsági helyzetről, amelyen ő maga is felszólal, az immár mintegy 2,5 éve az ukrajnai háború árnyékában élő Magyarország képviseletében. Itt lenne az idő, hogy Európa a saját útját járja az ukrajnai háború kapcsán, jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette, itt lenne az idő arra, hogy Európának békés stratégiája legyen, mert a háború itt zajlik, európai emberek halnak meg, és egy európai ország áll a teljes leromboltság küszöbén. Itt most megállt kell parancsolni ennek az őrületnek, mondta. Magyarország és Kína szerint meg kell többszörözni a béketeremtést célzó diplomáciai erőfeszítéseket, közölte Szijjártó Péter, miután kínai kollégájával beszélt telefonon. Egyetértettek abban, hogy az ENSZ-nek rendkívül nagy felelőssége van ebben. Az Európai Parlament alakulülése alkalmából a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja megtartotta a tisztújító ülését Strasbourgban. Ismét megválasztották Dajs Tamást delegáció vezetőnek és Gál Kingát a delegáció elnöki tisztségére a következő 2,5 évre. 10 milliós országként 20 millió turistát tudunk befogadni, ami 2030-ra előrevetítve évi 50 millió vendégészakát generálhat a jelenlegi 41 millió 800 ezerről. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy vonatkozó tanulmány bemutatása alkalmából. Könnyit László fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről a vidékre is elmenjenek. A már megrendelt tankönyvek gyártása a napokban befejeződik a debreceni alföldi nyomdában. A tanévkezdése minden iskolában ott lesznek a könyvek, közölte a köznevelési államtitkár. Marosa Zoltán azt mondta, a csaknem 13 millió tankönyv és munkafüzet elkészítésére idén 15 milliárd forintot fordít a kormány, a tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártottakhoz. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás végeredménye. A hétfő délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölt a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. Károkat okozott a vihar Egerben, a Szent János utcát le kellett zárni átmenetileg, mert villám csapott egy kéménybe, ami miatt törmelék hullott az utcára. A Lajosvárosban többfelé is áramszünetet okozott a délelőtti zivatar. Volt, ahol a tévé és internet szolgáltatás hosszabb időre is szünetelt. A NAV épülete melletti társasházak egyikébe is villám csapott a Kohári utcában, tűzoltók érkeztek a helyszíne, a Bervában villamos vezetéket szakított le a vihar. A Pest vármegyei Vácegresen nem túlzás tojás méretű jégdarabok estek. Az abszolút melegrekord végül nem, az országos napi rekord viszont megdőlt, írta a Hungaromet. Körös szakál Zsinórban negyedjére lépett fel a dobogó legfelső fokára, egészen 41,4 fokig emelkedett ott a hőmérséklet. Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszer terhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT-vel. A tájékoztatás szerint a rendszerterhelés csúcsértéke 19 óra 45 perc és 20 óra között volt a maximumon, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok. Néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 22-23, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg csak élem kell, sose lesz másképp. Ugyanaz a fájdalom, ugyanaz az érzés, az a búcsúzó, amivel elmész. Nem számít, hogy hány év veszteség, az a perc most sem múlt el még. Se kell félnünk, hova lett a boldogság, hova a sok álom, és ami nincsen már, miért kell, hogy fájjon? Nem számít, hogy hány év messzeség, az a perc ma sem múlt el még. Számít, hogy hány év veszteség, az a perc ma sem múlt el még. Itt az éjjel is telem vagy már velem, hogy fogd a két kezem, úgy, mint régen, és ha hívlak, tudom, senki nem felel.
Hordtam, mégis jó lesz eldobni már. most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Hazánk július 1-jével 6 hónapra átvette az Európai Unió tanácsának elnöki tisztségét. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgetünk. Tegyük újra naggyá Európát, ez a következő időszak szlogenje. Nem vitás, rajtunk lesz Európa szeme.
Nagyon fontos az, hogy melyik ország tölti be a soros elnökséget, így most valóban igaz az, hogy Európa is kicsit a világszem is Magyarországon van. Nyilván a döntésben ugyanannyi szavazata van az országnak, mint eddig, tehát a különböző testületekben, de nagyon-nagyon fontos az, hogy a kormányzatnak így lehetősége van, vagy Magyarországnak lehetősége van ügyeket meghatározni, olyan témákat fölvetni, ami nekik fontos. Egyes ügyeket előrébb venni, más ügyeket hátrébb. Ugye például az Építési és Közlekedési Minisztériumban vannak a városigazgatók ülése, tehát a minden országban azok, akik a városokért felelnek, kormányzati tisztségviselők rendszeresen találkoznak, és az EKM javaslata alapján, az Építészeti Államtitkárság javaslata alapján a családbarát város lesz ez a kiemelt téma, amivel a következő fél évben foglalkoznak. Ráadásul minden ilyen témánál nem csak arról van szó, hogy abban a fél évben foglalkoznak vele, amikor egy adott ország betölti a soros elnökséget, hanem előtte, utána is ennek nyilván hatása van, ami akkor elindulnak folyamatok. Tehát itt ebből az egy példával azt szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen fontos lehet az, hogy mondjuk Magyarországnak lehetősége van bizonyos témákat előre venni, hiszen mondjuk a család kérdése az mondjuk a nyugat-európai országok többségében nem kerül ilyen szempontból előtérben, nem emelik ki külön hangsúllyal, tehát nagyon sok helyen például Magyarország ebben a tekintetben előre fog tudni lépni, és előre tudja lendíteni az uniót. Az is egy érdekes és meghatározó, hogy egy kicsit Donald Trumpra hajaz az a jelmondat, amit Magyarország választott, ugye ő Amerikát akarta, vagy akarja éppen most is újra naggyát tenni, ugye a magyar kormányzat pedig Európáról mondja ugyanezt, amivel egy kicsit azt is cáfolja, hogy a kormányzat, vagy Orbán Viktor személyesen Európa ellenes lenne. Ők ugye ezt úgy fogalmazzák meg, hogy ők nem Európa ellenesek, hanem épp, hogy egy jobb, egy erősebb, egy versenyképesebb Európát szeretnének.
Említette, hazánkat nagyon sokan Európa ellenesnek tartják. Ugyanakkor a magyar politika bebizonyíthatja, hogy képes egy erős Európáért dolgozni.
Ez valóban így van, és azért is nagyon fontos ez az elnökség, mert ezekkel a témákkal megmutathatja azt a kormányzat, hogy mik azok a csomópontok, amiket ő lát, amiket kritizál, de amik nem arról szólnak, hogy az egész Európai Uniós projektet, ahogy szokás mondani, támadja, hanem hogyha ezekre a témákra ráirányítja a figyelmet, az akár Nyugat-Európában is sokakat meggyőzhet, és Közép-Európában is sokakat meggyőzhet, hogy hát igen, ezekkel a kérdésekkel, most legyen ez a migráció, vagy az, hogy Európa mennyire versenyképes gazdaságilag, hogy ezekkel valóban probléma van, és lám-lám a magyar kormányzat azért tesz, hogy ezekben Európa jobb helyzetben kerüljön, tehát nem lehet azt mondani, hogy Európa ellenes.
Szégyenletes megállapodásnak nevezte az Európai Unió vezető tisztségviselőiről szóló megállapodást vagy egyességet Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint ezzel becsapták a választókat.
Azt kell látni, hogy van egy alapvető nézetkülönbség Orbán Viktor, illetve szövetségisei és azok között, akik itt megállapodtak. Akik megállapodtak, azt mondják, hogy ez kvázi olyan, mint egy parlament, olyan, mint egy nemzeti parlament. Van három párt csoport, amelyik úgymond a legtöbb szavazatot kapta, a legtöbb mandátummal rendelkezik, vagy legalábbis úgy rendelkezik a legtöbb mandátummal, hogy együtt úgymond többsége van a parlamentben. Ezek akkor megállapodnak, szétosztják egymás között a tisztségeket, és mindenki megy tovább. Orbán Viktor a régi elvet vallja, miszerint az Európai Parlament nem egy olyan, mint egy nemzeti parlament, hisz a hatásköré is olyanok, tehát, hogy minden nagyobb csoporttal, minden országgal, párttal meg kéne állapodni, és elsősorban az országoknak kéne, és a nemzeti kormányoknak kéne döntésre jutni arról, hogy kik legyenek az európai tisztségek vezetői. Itt nagyon egyszerűen látszik a két koncepció közötti különbség. Az egyik egy nemzetek fölötti, vagy inkább ilyen szupranacionális, Európai Egyesült Államokra hajazó, vagy afelé induló Európát akar, még Orbán Viktor és szövetségései pedig a nemzetek Európáját szeretnék, ahol a nemzetek nem olvadnak ebbe az európai tengerbe, hanem önállóan is fontos identitásuk van, fontos etnitások, és az ő megállapodásuk és az ő egyéni sikereik hajtják előre az Európai Uniót.
Az Európai Néppárt ismét von der Leyent jelölte az Európai Bizottság elnöki székébe. Ha visszagondolunk az elmúlt évekre, akkor sokszor korrupciógyanúval vádolták, vagy korrupcióval vádolták meg az elnökasszonyt. Most mégis ő a jelölt.
Közismert az, hogy nem tudott elszámolni avval, és nem hozta nyilvánosságra azt, hogy a Pfizer vakcinák ügyében milyen tárgyalásokat folytatott, sok esetben SMS-ben. És ez azért nagyon erősen beárnyékolta az ő elnökségét, illetve az a tehetetlenség, amit a koronavírus idején tanúsított. És azért az rám mutatott arra, hogy ha itt tényleg arról beszélünk, hogy akár neki, akár más uniós tisztségviselőknek milyen hatásköre van, hogy a hétköznapi életben, amikor rendben mennek az ügyek, akkor még akár tudnak is valamifajta komolyabb hatáskört érvényesíteni, de amint beüt a válság, amint beüt a krach, akkor a nemzetállamok vezetői kerülnek előtérbe, és a nemzetállamok vezetői fogják megmondani azt, hogy mi történik Európában.
Említettem az Európai Néppártot, amely szívesen látja a jövőben a Tisza pártot.
Igen, ezt korábban is lehetett látni, hogy a Tisza párt ebben az irányban mozdul el. Az a kérdés, hogy hosszú távon ez mit fog jelenteni, ugyanis azért azt látni kell, hogy a Tisza párt szavazóinak többsége baloldali szavazó, baloldali értékrendű. Az Európai Néppárt legalább hivatalosan, ugye jobb közép vagy centrista erő, de hát én azt gondolom, hogy ahogy eddig se kifigyelték a magyar választók azt, hogy mi történik az Európai Parlamentben, ezután is kevésbé fogják figyelni, bár ugye Magyar Péter a korábbi ígéretét megszegve azt mondta, hogy átveszi, meg átvette a mandátumot, tehát nyilván ő majd próbálja azt bebizonyítani, hogy ott egy fontos döntésekben vesz részt, de én azt gondolom, hogy ezzel a magyar politikai életre kevés hatást lehet gyakorolni.
Felvetődik a kérdés, hogy Magyar Péter, miután elfogadta a brüsszeli helyet, hogyan fog onnét a távolból pártot építeni?
A Tisza pártnak az egész mozgása a választás után is Magyar Péteré ahhoz a csatárhoz hasonlít, ha most már Európa-bajnokság alatt beszélünk, aki nagyon nagy helyzetben kerül. Most jelenleg úgy néz ki, hogy legalábbis ezt az egy nagy helyzetét kihagyta. Lesz még neki, tehát az biztos, tehát általában egy csatárnak se csak egy helyzete van, de ő ezt a helyzetet most kihagyta. Mire gondolok? Ugye a választáson a Tisza párt kétségtelenül nagyon jó eredményt ért el, erről ugye mi beszéltünk még a választás éjszakáján is, hiszen közel 30%-os eredménnyel fejezték be az EP választást. És aki a Tiszára akart szavazni, az máshogy nem tudta megosztani a szavazatát, mint hogyha az EP-n szavaz rájuk, Budapesten kívül, hiszen csak Budapesten állítottak úgymond megyei listát. Más megyékben is látszik, hogy többen átszavaztak rájuk, tehát hogy ezzel nagyon jól tudták központosítani mindazoknak a szavazatát, akikben csak egy kicsit is fölmerül, hogy rájuk szavaz. És ott lett volna a lehetőség, hogy ezt meglovagolva, azt kihangsúlyozva, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt, úgymond tovább dübörögtetik a kampányt, hiszen azt tudjuk, hogy a mai világban már a kampány soha nem érhet véget. De rögtön a választás után jött egy ATV-s botrány, ahol Magyar Péter kivonult a stúdióból. Volt utána az a botrány, amikor ugye egy szórakozó helyen keveredett nézeteltérésbe, ma sem teljesen világos, hogy ő volt mit követett el, de még a saját szavazói is azt jelezték neki vissza, hogy ez túl sok volt, és látszott, és egyébként emberileg teljesen érthető, hogy ilyen kampány után ő elfáradt. Itt jön elő az a probléma, hogy nem épített föl maga mellett olyan arcokat, akik, hogyha egy kicsit ő háttérbe húzódik, akkor tudnák vinni az ügyeket, és ő rájuk figyelnének az emberek, és ezért mondom azt, hogy ott lett volna egy esély, volt egy nagy helyzet, hogy a választás után ő meglovagolhatja ezt a népszerűséget, ezzel nem sikerült élni. Én azt gondolom, hogy egy kicsit azért érződik az, hogy visszábesett az ő lendülete, de nyilvánvaló, a nyár véget ér, vagy a nyár végén egy kicsit erőt gyűjt, és akkor újra lehet kezdeni a politikai életet, de az kétségtelen, hogy ekkor lett volna a legalkalmasabb az idő arra, hogy tovább folytassa ezt a fajta építkezést. Ilyen szempontból egy kicsit meglepő volt az a fajta ilyen megbicsaplás, ami történt. A másik, hogy azért most elindul az a sziszifuszi munka, akár az Európai Parlamentben, akár a fővárosi közgyűlésben, amit még pontosan nem is látunk, ahol azért ügyeket egyeztetni kell, ahol a frakciót, ahol a tagok nem is nagyon ismerik egymást, majd össze kell tartani, biztosítani kell, hogy minden frakciótag azt a döntést hozza, vagy úgy szavazzon, ahogy mondjuk a pártvezetés azt elvárja. Tehát itt azért megindul az a fajta mindennapi politikai munka, ami azért nehezebbé teszi a pártépítést. Arról nem is szólva, hogy eddig Magyar Péter választhatta azt meg, hogy milyen ügyekben nyilvánul meg, hiszen nem töltött be közfunkciót. Ezáltal, hogy uniós képviselő lesz, illetve ott fognak ülni az emberi a fővárosi közgyűlésben, nekik szavazni kell, ott már nem lehet elbújni a döntések elől. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség is, hogy érdemben nyilván befolyásolhatnak ügyeket, de ugyanakkor nyilván egy veszély is, hogy tudnak-e továbbra is olyan döntéseket hozni, ami a választóik nagy részének kedvez. Ugye az egy nagyon érdekes konglomerátum ilyen szempontból a Tiszapártban, hogy van egy alapvetően baloldali szavazóréteg, amelyik döntően baloldali, és a tetején viszont van egy olyan vezetés, bár ez még csak nagyon-nagyon körvonalaiban látható, de vannak olyan meghatározó emberek, inkább úgy mondom, akik alapvetően valamikor részesei voltak a Fidesz vezette kormányzatnak, vagy kifejezetten haszonélvezői pozícióban, akár mondjuk adózásban, vagy más szempontból. És ezt a fajta kettősséget, hogy van egy olyan csoport, amelyik a szervezet élén van, amelyik azért alapvetően nyertese az elmúlt 14 évnek, csak esetleg már arra vágyik, hogy ő is oda kerüljön, ő legyen a döntéshozó, akiknek ugye az a legnagyobb baj a NER-rel, hogy nem ők irányítják, illetve van az a szavazóréteg, amelyik viszont teljesen elutasít a NER-t, és teljesen szeretné leváltani. Ez még azért szülhet konfliktusokat.
Az ellenzék helyzete, állapota valamelyest megváltozott a választások után. Vannak pártelnökök, akik lemondtak, vannak, akik nem. Például Gyurcsány Ferenc a helyén marad.
Gyurcsány Ferencnek az örök dilemmája, hogy meddig legyen ő ott, meddig szolgálja ő az ellenzék érdekét, de ez a dilemma ez mindig kívülről jön. És azért Gyurcsány Ferencnek van egy válasza, amit nem lehet megkerülni, nem lehet csak félredobni. Ő azt mondja, hogy hát gyertek, csináljátok, és legyetek jobbak, mint én. És ez valóban így van. A politika az nem erről szól, hogy valaki föláll a székéből, és oda tessékeli a politikai ellenfeleit. Tehát, hogyha valaki őt le akarja győzni, annak le kell győznie. Most ugye Magyar Péter legyőzte őt, tehát láthatjuk, hogy van erre lehetőség, szóval meglátjuk, hogy ez hosszú távon mi lesz ebben. És az is ugye jogos a fölvetésében, hogy akár a Jobbik, amelyik ugye már teljesen eljelentéktelenedett, de akár még a Momentumnál is, ezek az állandó elnökcserék, ezek nem vezettek sehova, a párt irányvonalát nem lehetett máshogy meghatározni, és azt azért ne felejtsük el, a DK Gyurcsány Ferenc nélkül az olyan, mint ugye a régi kisgazdapárt volt Tordján József nélkül, hogy más hasonlatot ne is hozzak, amit annak idején Tordján mondott, tehát nem nagyon lehet arról beszélni, hogy majd akkor a DK így fog politizálni, Gyurcsány nélkül, hisz a DK lényegében Gyurcsány Ferenc pártja.
Vasárnap Bécsben találkozott három párt elnöke, köztük Orbán Viktor, és egyfajta hazafia szövetséget hoztak létre.
Ugye nagyon sok minden múlik az elkövetkező hetekben. Azt lehet a háttérből hallani, és ezt a nyilatkozatok is megerősítik, hogy ugyanez egy közép-európai kezdeményezés, osztrák, cseh és magyar részvétellel lényegében a három legerősebb párt, a három olyan párt, amelyik az adott országban a legerősebbek közé tartozik, sőt ugye a cseh és a magyar választás győztese fog itt össze, de nem csak róluk lehet itt beszélni, hanem a korábbi identitás frakcióból, még akár további csatlakozók, akár Salvini, akár Le Pen pártja, ami együtt már azért egy viszonylag komolyabb erő képvisel, és arra lesz majd lehetősége, hogy érdemben beleszóljon döntésekbe, hallassa a hangját, és egy kicsit azt a képet, amit sokan sugallnak ezekről a pártokról, hogy Európa ellenesek, amiről már beszéltünk a magyar kormány kapcsán, ezt megváltoztassa. És olyan érdemi javaslatokat tegyenek, amiből kiderül, hogy ők egy jobb Európát akarnak. És azért egy dolgot nem szabad elfelejteni. Ezek a pártok a saját országaikban is általában, ugye Magyarország ebben kivétel, de általában egy nagyon-nagyon komoly média ellenszélben dolgoznak. Tehát ugye akár mondjuk a francia választást megnézzük, ahol a Le Penék ugye úgy nyertek, hogy lényegében a média 90%-a, vagy lehet, hogy több mint 90%-a attól harsok, hogy milyen veszélyt jelentenek ők Franciaországra. Ez egy komoly teljesítmény. Viszont egy új pártszövetség lehetőség arra is, hogy ezt a média falat, ezt átüssék, és közvetlenül szóljanak a választókhoz, és akár mondjuk egy élő bejelentéssel, egy megfogalmazott nyilatkozattal ki tudják ezt kerülni, és közvetlenül el tudják juttatni az üzeneteiket. az megint egy más kérdés, és a korábbi jobboldali pártszövetségeknél is ezt láthattuk, hogy ez egy problémát okoz, hogy ezek a nemzeti pártok hogy tudják az érdekeiket összehangolni, ugye ezt látjuk akár Ukrajna esetében, akár a bevándorlás esetében, hogy ez nehézségeket okoz. Hát majd itt lesz nagy szerepe Orbán Viktornak, aki ugye most már az európai politika nagy öregének számít, még ha politikusként nem is számít idősnek, hogy ezt tető alá hozza, hisz bármilyen meglepően hangzik, de ugye az összes szereplőhöz képest ő jóval tapasztaltabb, jóval régebb óta tölt be politikai funkciókat.
Az elképzelhető, hogy az Európai Parlament két részre oszlik, háborúpártiakra, illetve békepártiakra.
Akár ez is elképzelhető, de itt nagyon sokfajta ügy lesz, ami fölmerül, de én azt gondolom, hogy ahogy szerkesztő asszony utal rá, az elkövetkező időkben az ukrán-orosz háború az egy nagyon komoly vitatéma lesz Európában. Egyre többen érzik azt, hogy amit Orbán Viktor korábban mondott, az igazzá vált. Nincs lehetőség arra, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyerje. Folyamatosan, minden nappal tovább növekedik az ukrán nép szenvedése, amit az orosz agresszió okozott, de ettől hiába van, úgymond erkölcsi értelemben akár nekik igazuk, ettől még nem fogják tudni azt a fajta győzelmet kivívni, amire ők vágynak, hogy minden területet visszaszerezzenek, különösen azokat a területeket, ahol abszolút orosz identitású emberek élnek. Akkor pedig az a lehetőség lenne a legpozitívabb, ha meg tudnának állapodni egy békében, vagy legalább egy fegyverszünetben, hogy az öldöklés, több tízezer, sőt lassan már több százezer embernek a halála, elmenekülése, ez véget érjen, és elindulhasson Ukrajnának egy új élete. Azt azért nem szabad elfelejteni, Ukrajna már a háború előtt is egész Európai Unió egyik legszegényebb országa volt. Jóval szegényebb volt, mint mondjuk Oroszország. Tehát itt azért a háború után nagyon-nagyon komoly feladatok és újjáépítés lenne, és minél tovább tart a háború, minél később kezdődik az újjáépítés, ez annál egyre nehezebb lesz. Én azt látom, hogy mintha azért e felé egy kicsit azért nagyobb nyitottság lenne most az ukránokban is, abból kiindul, hogy eddig azért eléggé merev volt az ukrán és a magyar félnek a viszonya. Most azért többször lehet hallani, hogy itt tanácskoztak, ugye Orbán Viktor is beszélgetett Zelenszkijjel a csúcson, ukrán tisztségviselők is nyilatkoztak olyat, hogy hát igen, a magyarok sajátságos álláspontot képviselnek, de semmiképpen nem ellenséges. Tehát én azt gondolom, hogy azért van ebben egy elmozdulás, és ez Magyarország számára is fontos, hisz ahogy utaltunk rá, még a jobboldali pártok között is megosztottság van Európában, Ukrajna támogatottságának kérdésében. Ott azért Magyarország egy nagyon-nagyon szűk kisebbséghez tartozik, tehát bár sokan vitatják a háború folytatásának a lehetőségét, de emellett határozottan ukrán barátok, tehát ott azért Magyarországnak azzal is meg kell küzdenie, hogy egyáltalán az elszigeteltségből kijöjjön.
Karácsony Gergely maradt a főpolgármester, Vitézi Dávid pedig alkotmányjogi panaszt nyújtott be. Mi várható, mire számíthatunk?
Azt nehéz vitatni, hogy történtek olyan lépések, ugye az a szándékoltság tetten érhető, hogy direkt nagyon vékony filccel húzták ki ugye a visszalépett jelölt Szent Királyi Alexandra nevét a szavazólapról. Az a kérdés, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy egy alkotmányjogi panaszt, ami nyilván egy speciális eset, hiszen itt már nem a választási, úgy mondjam, problémákat, választási szabályszegéseket kéne bizonyítani, hanem azt, hogy ez olyan mértékben sértette a választóknak a alkotmányos jogait, hogy emiatt új választást kéne elrendelni. Én azért maga a beterjesztés mondja és egyebek alapján is azt látom, hogy ezt már kicsit a Vitézi Dávidék is azért futják meg ezt a kört, mert meg kell futni, ki kell állni az igazuk mellett, de azért ők sem nagyon bíznak ebben, hogy itt érdemben akár az új választást elrendeli az alkotmánybíróság, bár azért történtek már meglepetések, és azért politikai értelemben ugyanakkor pedig arra azért jó ez a fajta döntés, vagy az a fajta folyamodvány, amit tettek, hogy folyamatosan fel lehet arra hívni a figyelmet, hogy Karácsony Gergely azt ígérte, hogy új választás mellett fog kiállni, ezt meg tudná tenni azzal, hogyha október 1-e után lemondana, ha nem teszi, akkor avval megszegte úgymond a saját szavát, és minden egyes alkalommal, amikor mondjuk az Alkotmánybíróság erről valamifajta bejelentést tesz, akkor ezt Vitézi Dávidék el tudják mondani.
Az új önkormányzati tisztségviselők és polgármesterek októbertől lépnek hivatalba. Bizonyos esetekben ez problémákat okozhat, hiszen a leköszönő régiek még tudnak például a saját érdekükben olyan döntéseket hozni, amelyek kihatnak a következő polgármesterekre és testületek munkáira.
Ez abszolút így van. Már lehetett látni kezdetektől, hogy ez problémát fog okozni, hiszen azért azt látjuk, hogy azért ez közel fél év, amíg az új testületek, új városvezetés hivatalba lép. Egy másik aspektusra fölhívnám a figyelmet, az egy dolog, hogy az ő saját érdekükben döntéseket hoznak, ezt akár még utána felül is lehet vizsgálni. Én sokkal nagyobb problémának érzem, hogy nem hoznak döntéseket. Tehát, hogy eltelnek hónapok, hogy a polgármester nem hajlandó mondjuk aláírni, nem hajlandó érdemben foglalkozni mondjuk a pályázatokkal, beadványokkal. Én egyébként nem a nagy városokba gondolkodom ezen, mert kivárosokban én azt érzem, hogy azért ott a politikai ügymenet ezt megoldja. Én kis településeknél hallok ilyeneket, tudom, és tudom is könnyen elképzelni, hogy van egy polgármester, aki úgy dönt, hogy mindent megtehet, ennek ellenére a választók nem kérnek belőle, akkor csinálja mindenki, amit akar, és ő már nem hajlandó döntéseket hozni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami komolyabb veszélyt jelent.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian politikai elemzővel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Az ember sok mindent megért. A tiszta útnak igaz harcai mutatják mindig a célt. S a remény hajnal csillagát. Sokszor gyászolom a régi éveket, de tudom, menni kell tovább. A sors majd újból ír egy másik szép mesét, ami rólunk szólhat még. Ugye ott leszel velem, amikor majd újra kék lesz az ég. Európa hív, most újra vár. Elhullik a télnek őszhaja, s újra zászlót bont a szél. Végre megtalál a külvilág zaja, Istenem, a hitünk benned él. A csónak újra a túlsó partra ér, ahol tágos lesz a tér. Gyere, énekeljük el, hogy erős a szív, és a lélek se fél. Európa hív, most újra
kék szemében ott a szenvedély, foltos sok szín ruhája, oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat. Megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt akkor sem, ha elvetélt. Akármi történt, mindig büszkén ő maradt, így élt a sok-sok év alatt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk a szentségekről szóló elmélkedéseinket. Eddig a rádió műsorban beszéltünk a keresség, bérmálás, eukarisztia, a keresztény beavatás szentségeiről. A katolikus egyház katekizmusa erről azt írja: Krisztus valamennyi tanítványának közös hivatását alapozzák meg az életszentségre és a világ evangelizálásának missziójára szóló meghívást. Közlik a szükséges kegyelmeket a lélek szerinti élethez, az örök hazafelé tartó zarándokúton. Beszéltünk eddig a gyógyulás szentségeiről, a bűnbocsánat szentségéről és a betegek kenetéről. Most a közösség szolgálatának szentségei következnek. Így ír erről a katekizmus az 1534-es pontjában. Két másik szentség, az egyházi rend és a házasság mások üdvösségére szolgál. A személyes üdvösséghez is hozzájárulnak, de ezt mások szolgálata által teszik. Sajátos küldetést jelentenek az egyházban, és Isten népének gyarapodását szolgálják. A következő pontban a katekizmus így ér: e szentségekben azok, akik a keresség és a bérmálás által már fölszenteltettek. A vatikáni zsinat beszél erről, illetve a János evangéliuma 13. fejezetének első verse: a hívők általános papságára különleges fölszenteléseket kaphatnak. Azok, akik az egyházi rendet kapják, arra szenteltetnek föl, hogy Krisztus nevében az egyházat Isten igéjével és kegyelmével legeltessék. Lumen Gentium 11. pontja. Állapotuknak megfelelően a keresztény házastársakat is állapotbeli kötelességeikre és méltóságukra külön szentség erősíti meg, s mintegy fölszenteli. Ezután, a bevezető után kezdi el a katekizmus az egyházi rend szentségét. Így szól erről az 1536-os pontban: az egyházi rend az a szentség, amely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az egyházban az idők végéig, tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozó papság és a diákonátus. Miért az egyházi rend a neve e szentségnek, ordó? Erről így szól a katekizmus. Az ókori Rómában az ordó polgári testületeket, elsősorban kormányzók testületét jelentette. Az ordináció valamilyen ordóba való fölvételt jelent. Valamilyen testületbe való fölvételt jelent. Az egyházban voltak testületek, melyeket a hagyomány nem szentírási alapok nélkül, kezdettől fogva ordinesnek nevezett, így beszél a liturgia Ordo Episcoporum, Ordo Presbyteriorum, Ordo Diaconorumról. Más csoportokat is neveznek ordónak, például a katekumeneket, a szüzeket, a házastársakat és az özvegyeket. A következő pontban pedig így szól az egyház katekizmusa. Az egyház valamely testületébe való befogadást ordinációnak nevezett szertartással történik, tudnélik vallási és liturgikus cselekménnyel, ami felszentelés, áldás vagy szentség volt. Ma az ordináció szó fönn van tartva annak a szentségi cselekménynek a jelölésére, mely a püspökök, a papok és a diákonusok rendjébe fogad be, és fölülmúlja a közösség által végzett puszta választást, kijelölést, megbízást vagy beiktatást, mert a Szentlélek ajándékát hozza, mely lehetővé teszi a szent hatalom, a sacra potestas gyakorlását, és csak magától, Krisztusról származhat egyháza által. Az ordinációt konszekrációnak, fölszentelésnek is nevezik, mivel elkülönítés és feladat átadása, amelyet maga Krisztus végez egyháza javára. A püspök kézföltétele a fölszentelő imádsággal együtt látható jele ennek a fölszentelésnek. Ez idáig tehát, kedves rádió hallgatók, mint egy meghatározta a katekizmus az egyházi rend szentségét, és próbált arról beszélni, hogy miért nevezzük egyházi rend, egyházi ordónak ezt a szentséget. A többinek az elnevezésében is benne van a szentség szó, itt ebben az esetben nem. Próbálta megértetni velünk a katekizmus, hogy egy régi római szokás csendül ki ebből az elnevezésből, testületbe való fölvételt jelent, de olyan testület, amelyre Krisztus hívja az embereket, olyan, amely nem a közösség egyszerű megbízása, hanem a Szentlélek ajándéka és a szent hatalom gyakorlása Krisztustól kapott hatalom alapján. Ezután a katekizmus az papság az üdvösség rendjében, pontosabban az egyházi rend szentsége az üdvösség rendjében részt hozza. Itt egy kicsit talán elszakadunk a katekizmustól, és a biblikus teológiai szótár alapján egy kicsit a Biblia leírását, szavait próbáljuk a papságról megérteni. A papság címszó alatt úgy kezdi a biblikus teológiai szótár, hogy Jézus örökre megmarad, és papsága örökké tart. A zsidó levél 7. fejezet 24. verse. A zsidókhoz írt levél meghatározandó Krisztus közvetítő szerepét az ahhoz a hivatáshoz hasonlítja, amelyet az Ószövetségben a szomszédos népek minden vallása ismert a papok hivatásához. Hogy Jézus papságát megértsük, pontosan kell ismerni az Ószövetségi papságot, amely az övét előkészítette és jelképezte, mármint Krisztus papságát. Az Ószövetség. A papság intézményének a története ezzel a fejezettel nyit a biblikus teológiai szótár. A bevezetőben arról ír, hogy az Izrael körülvevő civilizált népeknél a papi hivatás gyakran maga a király töltötte be, mint például Mezopotámiában és Egyiptomban, és nekik segítettek a papi hierarchia tagjai. A papi tisztség pedig örökölhető volt, mely valóságos kasztot alkot, írja a szótár. A pátriárkák korában azonban nincs ilyesmiről szó. Ábrahám, Izsák és Jákob istenének nincsenek még templomai, se külön papjai. A teremtés könyvének hagyománya azt mondja, hogy a pátriárkák Kánaánban oltárokat emeltek, és áldozatot mutattak be. Olyan családi jellegű papságot gyakorolnak, amelyet az ókori népek legtöbbje jól ismert. Innen folytatnánk a következő alkalommal a papságról szóló, a papság szentségéről szóló elmélkedést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Égi jó atyánk, Jézus megváltunk, lélek benned ma egy lett szívünk, három mégis egy, ragadj el minket, benned élhetünk, vedd ma légy. Király,